Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli, tehát a pontos idő 6 óra 30 perc. Majdnem kereken, de ügyes, jó, igen. Semmi kritika erre nem jöhet. És ez a Millás reggeli, természetesen a Rádió Cafén, és Kántor Endrét már beharangoztam, illetve bemutattam.
Ja, bocsánat, és itt van velünk a stúdióban Ács Gábor, elnézést, kicsit
mit belemélyedtem. De ilyen, ennyire elmélyedve?
Michelangelo Buonarroti életrajzát bújtam, és bele merültem valamibe, ami aztán persze természetesen majd csak később.
Kiejteni ezt a grönlandi település nevet, amit
igen,
a hallgató?
Igen, jó. Nem tudom kiejteni.
Itt a kortormi. Milt.
Tormit.
Nem ismerős.
Itt a kortormit.
Tudok néhány grönlandi település nevet, ezt pont nem, ha van ilyen. Minden esetre hallgató azzal, hát szerintem mondhatjuk azt, hogy szivat. Ács Gábor nem tervezi ellátogatni ebbe a bizonyos grönlandi településre, ez talán sürgős lenne, mert hamarosan átnevezik Szent Trump City-re.
Ja.
Értjük. Nem.
Jó, mindegy. Odébb
van az valószínűleg, hagyjuk. De nézd, a legkisebb hírek megint arról szólnak, hogy most éppen az előző nap bejelentett vámok egy részéből kihátrált, illetve elhalasztottam. Hát
ez így nem egy részéből, hanem valaki elmagyarázta.
Hát persze.
Ugye a legfontosabb része. Valaki elmagyarázta neki, hogy
ez hülyeség. Mármint az autógyártók
úgy alapvetően hülyeség az egész, ezt nagyon sokan elmondták.
Azt de... kevés, ha elmondják neki, hogy mi a hülyeség.
Igen, igen, de az autógyártóknál ott egy csomó pénz. Uh-huh. És a kis ember, akit ő nagyon támogat hangzatosan, az abból él. Mondjuk így a nagy ember, aki őt támogatja, meg akivel szívesen diskurál, az abból keres. A Wall Street már be van rágva teljesen az egész Trumpi eddigi 30 napra, vagy 30 pár napra.
Annyira még nem.
Szerinted?
Hát nem szerintem, hát rá, ez eléggé tényszerű, ránézel, hogy hogyan működik. Nagyon fölment, nagyon visszaesett, és most nagyjából kiváró állás. Tegnap éppen nagyot emelkedett, visszapattant, úgyhogy most a Trump utáni plusz nullában van, tehát egyelőre nem döntött el.
Ja, mondjuk ez érdekes, hogy megnézed azt, hogy
után nagyon visszaesett, tehát
márciusig
a
mit csinált eddig 2025-ben is összehasonlítod, akkor az előzőekkel, akkor nem állunk jól.
Nem, rossz a bázis. Tehát Trump megválasztásának napjától érdemes
abszolút
szerintem nézni.
Bázis.
Most, ha Trumpról beszélünk, akkor onnantól érdemes nézni a Wall Street reakcióját, hogy Trumpot megválasztották, uh-huh. És onnantól jött egy megerőlegezett bizalom. Kiemelhetjük a csúcshoz képest, hogy fölment 10%-ot, és onnan meg visszajött majdnem 10%, tehát lehet így is, és akkor negatív, csak azért ez nem az igazi. Tehát egyelőre a megerőlegezett bizalom, a nagy öröm az eltűnt, azt visszaszívta, de azt meg nem lehet kijelenteni, hogy negatív. Most inkább néz ki a fejéből, hogy úristen, mi folyik itt.
Azért Mexikó nem hátrál meg. Tehát azt fogják majd vasárnap, aztán élesednek a mexikói vámok is. Uh-huh. Kanada sem hátrál meg, az összes tartománnyal, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Hát nekem nagyon tetszett egyébként Zsőszvi Justin Trudeau, aki szóval tényleg van, aki, tehát hogy is mondjam, olyan jó érzés látni, hogy van olyan ország, akinek, hát nem minden esetben, de most biztosan, akinek az állampolgárai büszkék lehetnek a vezetőjükre. Amikor karakánul kiáll, elmondja a véleményét, és az olyan dolog, hogy ezt érzed, hogy az jó. Tehát, hogy ez annyira hiányzik nekem, és hogy annyira kár, hogy ezt mi nem tudjuk átélni, de mindegy, hát nézd, ez van.
Ez egy nagyon kemény dilemma, hogy karakánul kiáll és szemtől szembe merje kritizálni, amikor egy olyan emberről van szó, aki erre kifejezetten háklis, a nagy elképesztő mértékben narcisztikus, és a döntései múlnak azon, hogy valaki éppen szimpatikus neki vagy nem. Egy igazi aljas bosszúálló.
Így van, ezt tényszerűen mondhatjuk. Most lehet, lehet hajbókolni is, persze természetesen, ahogy a TSMC teszi.
De lehet, de nézd, most igen, ki jár jobban.
Meg vannak itt, elvek, Gábor.
De hát ez az, tehát lehet választani, tehát be lehet állni hajbókolni.
Hát ez szerintem nem választás kérdése.
Nézd, a saját bizniszer érdekében, mint a, hát a legegyszerűbb példa, a nagy tech cégeknek a vezetőjék. Utálják, mint a Trumpot. Mégis beálltak mellé, és ott hajbókolnak egymással pacsizva, és lehet azt mondani, hogy hát ez a cégük érdeke, tudják, ez a csávó, ez ilyen, ezen sok minden múlik, és akkor kényszeredett vigyorral, akkor ott csinálják a...
Dobjuk ki az elveket az ablakon, hajbókoljunk, és akkor utána hogy nézzünk magunkkal szembe
meg,
a tükörbe?
De nézd meg, itt van a brit miniszterelnök, aki pontosan ugyanezt gondolja, de közvetít, és próbál a Trump kedvében járni, mert úgy érzi, hogy ennyi engedményt meg kell tenni, ez a diplomácia része.
Értem, hogy van, nem értem, hogy van diplomácia,
neki is
de azért
vannak,
a
neki is vannak Keir Starmer
elvei. Az nem egészen, hogy is mondjam, nem hajbókol. Ő konkrétan megpróbálja összekovácsolni Európát, ami szintén egy nehéz dolog,
de
és emellett azt mondja, hogy nyilván Amerika is a nagy régi szövetséges, és velük együtt képzeljük el ezt az egészet, de ez egy szép diplomatikus megfogalmazás. Amiket Keir Starmer mondott, az rendes diplomácia. Ebből a szempontból egyébként rá is fel lehet nézni. Vannak olyanok, akikre meg nem.
Igen, de ahogy mondja, ahogy beszél, arra is ráfoghatnád, hogy az már kimeríti.
Nem, a hajbókolás az nem ilyen. A hajbókolás az olyan, mint amikor a TSMC vezetői a földet nyalva mondogat, rájönnek, hogy ja igen, igen, ők megértették a transzakcionális politika lényegét, amit lefordítok most már tényleg, hogyha senki nem tette meg eddig magyarra. Konkrétan, ha lefizeted Donald Trumpot, akkor jó.
Értem.
Tehát ezt hívják úgy, hogy transzakcionális. Ez az art of the deal, ez a nagy titok. Le kell fizetni, és meg kell neki köszönni 15-ször. Ezt tette a TSMC, lehajbókoltak, megköszönték, elmondták, hogy még 100 milliárd dollárral, még Arizonába, igen.
Értjük.
Annyira, de értem, hogy érted, hadd ventiláljak már ki.
De ha elmondod ötször, akkor is értjük. Tehát, hogy ventilálj, de egy nagyon fontos különbség azért van. Tehát egy amerikai nagy cég vezetőjeként azért sokkal jobban ki vagy szolgáltatva. Tehát egy fontos, nagy ország politikusa, miniszterelnöke azért más placon játszik, mint az amerikai, akire egyetlen egy mozdulattal törvényt tud írni, vissza tud szívni, rendelettel kormányoz.
Meg is teszi.
Tehát kicsit jobban érthető az amerikai cégeknek az, hogy beállnak
értem,
a sorba,
de,
és
az, értem,
és
de pont és az elvek eltűnnek, mint az alelnöke, az Zelenszky nyitott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szólásszabadság a legfontosabb. És ha nem értünk egyet vele, akkor is kiállunk érte végig. Tehát, hogy konkrétan magukat cáfolják minden egyes pillanatban a tetteikkel és az elveiket.
De nézzük optimistán, tehát valahol Európa nagy része, Európa nagy részén azért az elvek és az érdekek azért összeérnek. Tehát a szövetségi rendszer fenntartása, egy nagy védelmi háló és az oroszok megállítása, mert veszélyt jelentenek Európában, ha ennek érdekében az összefogás zajlik, hát ha Amerika kírja magát ebből, akkor valahogy megpróbáljuk helyettesíteni, ebbe az irányba mozgunk most. Ez összességében, ha összejön, akkor gyakorlatilag csak annak lesz negatív, aki ebből kimarad. Amerika, meg aki Európában kimarad. És akkor igazából itt azért az elvek meg az, amit az alapvetően kontinens érdeke is diktálatok, eléggé egy irányba mutatnak, és akkor ezzel talán
igen, hát nem tudom.
Könnyebb dolguk van nyilván,
nem
de
tudom. Mindenre azt mondják, ugye, mindenre azt mondják, hogy for the American people, de hogy alapvetően, hogy ez mit jelent, azt nem tudom. Tehát ezt mondja Krasnov elnök úr. Hát, ez van.
Hántsuk le a kommunikációs felszínt mindig mindenről.
Oké, okay, hántsuk, de én ezt utálom.
Én értem,
nem lehetne egy normálisan, tehát jó, mindegy, menjünk tovább.
A héten Endre terápiás reggelei, írja
igen,
a kedves
köszönöm
hallgató.
Köszönöm szépen. Köszönöm,
kaptál egy nagy szívecskét is.
Hát, az jól esett, köszönöm.
Endre a hősöm vagy, ezt nem most írta, de szerintem most is ezt gondolja a hallgató, ez csak egy korábbi üzenet volt, úgyhogy látod.
Nem mindenkinek. Beszéljünk arról, hogy mi történt március 6-án, meg hogy egyáltalán mi van. Ma van az energiatakarékossági világnap. Ács Gábor le is kapcsolta a lámpát itt a stúdióban, úgyhogy mi ezzel már hozzájárultunk, de a viccet félretéve érdemes foglalkozni azzal természetesen, hogy hogyan lehetne egy picit jobban gazdálkodni bolygónknak
tényleg
a tartalékaival.
Másik ventilálásod az majd fölhívjunk holnap a fapados rovatot.
Hát az is lehet, az is
legyen,
lehet.
Mert most már nem, most már máshogy ventiláltunk.
Már vége.
Igen, nem lehet túl ventilálni azért.
Ne vágj már Ádor az ács szabába!
Ne zongorázzon.
Nem vágok az ács szabába. Azt se tudom, hogy mi az az ács szaba. Úgyhogy oda nem szoktam vágni.
Nagyon jó észrevétel egyébként, köszönöm.
Istenem, egy vitában, egy beszélgetésben egymás szabába vágnak az emberek. Ez van.
De lehet azt úgy is, hogy meghallgatjuk a másikat. És hagyjuk, hogy a mondatot befejezze.
Ezt abszolút lehet. Nem azt mondtam, hogy nem lehet, de mivel ilyenkor egy kicsit ilyen emelkedett ez a diskurzus, ezért néha a szobába vágunk, ezért nyilván elnézést kérek.
Én tökre érzem egyébként, hogy miért ventilálsz. Tehát nyilván én
na,
is gőzölög a fejem, ventilálok, nehéz visszafogni magad, de ez egy nagy dilemma egyébként tényleg, hogy amikor a világ leghatalmasabb politikusa, mennyire, hogyan beszél vele, a stratégia része az, hogy kedveskedsz neki, és máshogy adod el magadat, mert hogy ezzel tudsz előnyeket elérni. Ilyen még sose volt, hogy ennyire át kellett váltani. Ennyire.
De nagyon jó megírta a hallgató
igen?
is, nagyon jó megírta, amikor beálltak a gyáriparosok természetesen Adolf Hitler mögé, az is ilyen volt.
Ja, hogy ilyen
és, hát a történelemben most... rengetegszer volt ilyen, visszatekintve, elolvasva a történelemkönyvekben mindig eldönthetjük, hogy ez most jó vagy, nem mindenki nem, most én nem állt azt, be én nem természetesen.
Én nem azt mondom, hogy az erős vezető mögé a helyi iparosok, az gyakori, hát az ki vannak szolgáltatva, én nem erről beszélek, hanem amikor a személyisége alapján kell nekiállni, hízelegni, meg ha éppen a saját érdekedben olyat mondani neki, a kedvében járni, amit abszolút nem úgy gondolsz, csak pontosan tudod, hogy a döntései teljesen irracionálisak, érzelmű alapúak, mindent lenyomóak, és amúgy egy bosszúálló kis szemétládáról van szó, tehát innentől kezd, tehát amikor ezeket is figyelembe kell venned a kapcsoló, ahogy hozzá kapcsolódsz. Ez ami nagyon
nehéz. Viszont, hogyha egy valakinek, egy országnak az első embere vagy egy prominens személy, egy véleményvezér, akkor inkább az elveit kell, hogy első helyen legyenek, mint az, hogy elkezdjél hajbókolni szerintem.
Na, azt mondja, azzal zárjuk le, amit írt a hallgató téged megvédve, hogy
hát... Ja, nem kell védeni.
De vicces. Gábor mondatának a végét kiverni egy vitában erős kihívás. Oké, na, jöjjenek a
névnaposok.
Ventilálás leállítva, jöjjenek
a születésnapok. Hogy csináljuk ezt, hogy normálisan, tehát ezt itt tényleg így dobjuk ki az ablakon ezt az egészet, és mondjuk, hogy egyébként gyönyörű szép reggelünk van, szép napsütéses idő lesz, már-már kikandikált a napocska, és éppen rá fog mosolyogni a Leonórákra és az Inezekre, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik. Az Elvírák, Feliciták, Felicitászok is ünnepelhetnek, csak úgy, mint a Frodo. Hát, ezt nem hiszem el, tényleg van Frodo nap?
Persze.
És azt tudod, mi a Frodo? A Frigyesnek az egyik névváltozata.
Tényleg?
Hát innentől kezdve azt hiszem közös ismerősünknek vége. Jó.
Alig várjuk, hogy legközelebb találkozunk vele.
És ünnepelnek a Perpétuák, de hát ők állandóan ünnepelnek, mindig ünnepelnek, folyamatosan visszakanyarodunk a Perpétuákhoz. Na mindegy. Nézzük akkor az eseményeket. Melyiket emelnéd ki?
A Real Madrid megalapítása.
Szuper.
Nem, téged ezen nem lehet bosszantani, majdnem mindenkit a környezetemben.
Mert?
Mindenki utálja őket, de nagyon.
Hát igen, igen.
Nehéz szeretni őket, de mégis vannak, akik egészen lelkesek. Hát tudod, amikor a klubnak a történet arról szól, hogy a király, a pénz az mindig ott volt, és mindenki másra szemben a legnagyobb támogatásokat kapták, teljesen... Na mindegy.
Igen,
és mindenki
sajnos
velük szemben
van.
Volt a föltörekvő, a semmiből érkező, nyilván a Barszánál még ugye a katalán kisebbségi vonal is ott van, szóval nagyon nehezen. Az a, ahogy az elmúlt évben viselkedtek, amiket mondtak, nyilatkoztak, azzal szerintem még mindenkit elidegenítettek. Na mindegy, boldog születésnapot a Real Madridnek, nem azért
miattán,
csak nehéz. Még ebbe is képesek beleventilálni szinten. Na jó, 902, na nézzük a többit. Angol bányászok 12 hónapig tartó sztrájkja, 1984.
Jól van.
Margaret Thatcher. És hát megjelent.
Vas Lady.
Tudom, hogy szereted, hogyha szóba hozom a csomba van, de mindig eszembe, hogy szerintem kiváló zenekar volt. Ők, és megcsinálták, már rég feloszlott a zenekar, csináltak egy olyan kislemezt, nagyon-nagyon utálták, abszolút a munkás, tehát a munkás emberpártik, nem a pártra gondolok, de hát meg kicsit anarchista vonal volt ott a zenekarnál minden, de kiadtak egy dalt, illetve félrerakták, és az akkor az Thatcher halálának napján fogják kiadni, addig tartogatták. Hát Thatcher jócskán túlélte a zenekart, mert ők már azért feloszlottak, mindenki csinálja maga dolgait, de nemrég megjelent, csak ez jut róla eszembe, szóval az emlékezetes sztrájk időszak 84-ben ezen a napon kezdődött.
Egyszer utaztam velük egy órát körülbelül egy kis buszban.
Mi?
A Csamba van bával.
Hogy kerültél oda?
Hát úgy, hogy interjút kellett velük készíteni, és mentünk ki a szigetre, és csak akkor értek rá. Aha. Nagyon vicces volt, mert nem lehetett velük interjút készíteni, mert rettentőbb vidámak és boldogak voltak, hogy a szigeten játszhatnak. Aha. Kicsit már szerintem ittak is, és nehéz volt tehát körülbelül 5 perc hasznos anyagot vettem fel az alatt az egy óra alatt, miközben minden volt a beszélgetésen kívül, és azon röhögtek, hogy úgy nézek ki, mint a Dead Kennedys énekese.
És milyen igazuk van?
Nagyon vicces volt. Na mindegy, aranyos ember.
Én is nagyon jó fejek, és belőlük tök véletlenül összefutottam egy étterembe velük a budapesti koncertjük alapján oda mentünk, akkor volt szerencsém dumálni velük, nagyon-nagyon bírtam őket.
Na nézzük, milyen esemény van. Még azt mondja, vagy születésnaposok. Hát itt van Michelangelo Buonarroti, vagy röviden csak Michelangelo, itáliai festőművész, szobrász, műépítész, és még lehetne sorolni, zseniális művei vannak, nyilván a pápák szolgálatában alkotta azokat a... Talán a legismertebb ugye a Sixtus kápolna mennyezet freskója, ami azok közé, az alkotások közé tartozik, amire vándorolnak tömegek és mennek megnézni, és nyilván a legismertebb jelenet, ami a középen van, a teremtés, ugye a mennyezeten fönt középen, de most az van, hogy amikor odaérsz, és úgy van megoldva a Sixtus kápolna, hogy gyakorlatilag végig kell menni az egész vatikáni múzeumot. Tehát nem lehet úgy menni, hogy kimész a kertbe, ott látod, hogy hol van a bazilika mögött a Sixtus kápolna, és oda szépen átgyalogolsz a kertbe, nem. Mert ezt úgy megoldották, hogy az egész nyomorult múzeumon végig kell menni, szerintem egyébként tömegoszlatási szempontból, amikor, hát ez kb. Fél óra. Fel a lépcsőn, le a lépcsőn, jobbra, balra, egyik teremből, másik terembe, stb. Hopp, jobbra, ott egy dali, azt a 700-et megállsz, megnézed, szuper, mész tovább, és amikor megérkezel a Sixtus kápolnába, és fölnézel a mennyezetre, akkor azt mondod, hogy hát hol a van? Hol van? És kiderül, hogy ja, ez is olyan, mint a Mona Lisa, sokkal-sokkal kisebb, mert ugye ki van ragadva az a részlet, és meg van mutatva neked mindenhol, de ez csak az egyik kazettának a festménye, a híres teremtés. Na mindegy, szóval ez egy izgalmas kis kör.
Uh-huh. Alan Greenspan 1926, mondhatjuk azt, hogy a legendás amerikai jegybankelnök, az irrational exuberance kifejezés, az, igen. Ami hát igen. Hihetetlen.
Hányszor kellett leírni.
Igen, az irracionális túlburjánzásnak fordítottuk, és hát tényleg nem sem hányszor írtuk le éveken keresztül. Nagyon érdekes, hogy elképesztő nagy presztízse volt, és nagyon-nagyon nagy hatalmú. Utólag egy kicsit már megkérdőjelezték az ő monetáris politikáját, de összességében azért egy nagyon-nagyon érdekes figura volt. Már nem emlékszem pontosan meddig vezette ő az amerikai jegybankot, de 99 éves ezek szerint most. Tehát akkor mindenek előtt jó egészséget a továbbiakhoz, mondjuk a százashoz minimum kívánunk Ellen Greenspannek. Aztán, hát, Márquez, Tyereskova, David
rengeteg, Andrzej Wajda, Oscar Díjas lengyel filmrendező, Márquez ugye most meg, nem tudom, láttad a 100 év magány megfilmesítését?
Nem, félek tőle.
Aha, én is egy kicsit, na mindegy, majd azért valamikor bele rakjuk. Tyereskova, így van, szovjet űrhajó, az első női űrhajós, David Gilmour, brit énekes, zeneszerző, Pink Floyd, és Shaquille O'Neal, a legnagyobb lábú ember, akit valaha is láttunk, ő 72-ben született, ők, tehát a mai születés.
Na most elventiláltuk a lapszemlét?
Elventiláltuk. Majd csinálunk egy ilyen közös,
valamit.
Csinálunk egy olyat, hogy tőzsde és lapszemle közösen.
Jó.
Most ventilálunk együtt. Ha már ugye a 3 évvel ezelőtt indult, és plusz pár nappal ezelőtt indult orosz támadás egy független állam ellen, nek az első himnusza az ettől a zenekartól származott, és annak a különböző átirataitól, akkor szerintem itt az idő, hogy egy másikat is elkezdjünk himnuszként mondani. Talán ez egy ilyen visszajövünk jellegű, és újra itt vagyunk, és egy optimizmusra reményt adó dal.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na, akkor csinálunk egy gyors lapszemle per tőzsdei helyzetképet, akkor mondj egy olyat, ami fontos a lapokból.
Kezdem a tőzsdével inkább.
Mert miért? Biztos, akkor várj, ha a tőzsdével akarod kezdeni, annak külön szignál, mind itt rend a lelke, ja, mindennek. Te, akkor tőzsde szignál.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Fordult Amerika, az elmúlt napok kifejezetten csúnya számai után, rossz teljesítménye után most fölfelé ment, és napon belül is voltak beöntések, de azért az irány inkább fölfelé volt. Előző nap is ez volt, csak a végén leütötték, most már ez sem történt meg, és 1,5%-os emelkedés. A korábbi napokban leginkább megütött technológia vitte a prímet. Ezzel együtt, gyorsan, hogyha odaugrok, most ott tartunk, hogy mínusz nulláig jött vissza az S&P 500-as már, ami ez most tényleg az idei, majd a Trump megválasztása óta is fogom nézni, de a Nasdaq idén mínusz 4, az S&P mínusz 0,7, a Dow Jones-ról pedig tegnap mondtuk el, hogy átfordult negatívba, ez a tegnapi emelkedéssel ismét a pozitív oldalra esik, de csak 1%. Tehát a technikai szintekre ért a piac, ezzel magyarázzák elsősorban. A 200 napos mozgó átlag megfogta, ha jól emlékszem, az S&P-t, és akkor ott megvették. Nyilván az, hogy Trump egyezkedni kezdett a vámokról, az is jó hír volt.
Az biztos, hogy jó hír volt.
Valamint a bézs könyvet is a Fedtől kedvezően értékelték. Miután abban az volt, hogy a gazdasági aktivitás enyhén javult, és az elmúlt napoknak a rossz szereplésében, rossz teljesítményében az is benne volt, az a várakozás, hogy az amerikai gazdaság lefelé fog fordulni, és akkor ezzel ellentétes információt.
Én azért a dollárt azt megnéznék, tehát hogy ott azért nem jött be az az erősödés, hogyha a dollár is erősödött volna, akkor egyértelmű jele lehetne annak, hogy elmúlt ez az egész, de nem volt dollár erősödés.
Érdekes, a német piac az előző napon, tegnap arról beszéltünk, hogy előző napon hosszú ideje nem látott vaskos eladás volt, 3,5%, most majdnem pontosan ugyanannyit ugrott vissza. A kötvénypiacon volt vaskos eladás tegnap, mert hogy bejelentették a jó nagy stimulust, jó nagy kiköltekezést védelmi célokra elsősorban, infrastruktúra fejlesztés. Ez a tőzsdének, részvényeknek, jó kötvényeknek, kevésbé költségvetési hiány, elszállása, stb. Úgyhogy míg a kötvényeknél egy jó nagy vaskos eladási hullám volt, a részvények szépen visszapattantak, úgyhogy a német piac kifejezetten izgalmas volt. Tegnap azért nem szoktunk részletesen belemenni.
3,4% plusz volt a DAX-liban, de Párizsban is egyébként fölfele pattant 1,6%, a Euronext 1,3%. Amerikában pedig hát kimondottan a minuszok akkor fordultak pluszokba, amikor elkezdték bejelenteni ezeket, amiket említettél. Úgyhogy izgalmas hír volt tegnap, és az, hogy mi történik a Panama csatornával, ugye, mert a Trump adminisztráció folyamatos nyomás alatt tartja ezt az egészet, akarja a Panama csatornát Donald Trump, és a BlackRock által vezetett konzorciumnak ugye 19 milliárd dollárért értékesíti a kikötői üzletágának a jelentős részét a CK Hutchinson Holdings, az a hongkongi milliárdosnak a cége, akié, úgyhogy most egy ilyen kormányzati nyomásra ez a majdnem 20 milliárd dollárba került eddig, majd meglátjuk, hogy innen hogy megy tovább. A budapesti értéktőzsdéről meg csak annyit, hogy az OTP volt az, ami vezette a rallit, és 3%-ot húzott, a Richter is 2,5-et, igen. Úgyhogy a Magyar Telekom csak egy kicsit erősödött, most 0,7%-ot, a MOL meg visszaesett. Az OTP 12,5 milliárdos forgalommal a Richter mögötte, 3 milliárddal, a MOL 2,4 milliárddal, és majdnem 1 milliárddal azért még mindig a Magyar Telekom, tehát az a rally azért még kitartott valamennyire, izgalmas volt. A forint az nagy kérdés, hogy meddig maradhat.
Forint tegnap tudott ismét erősödni, valószínűleg az euró erősödése segített, igen, a dollár gyengülése a tegnapi napon, de most már harmadszor áll meg itt a 398-99 közötti szinten. Innen lesz érdekes, hogy ezt mondjuk le tudja törni.
Na, akkor egy hír a tőzsde mellé, bármi a lapokból, ami izgalmas, Gábor.
Az hosszabb, úgyhogy azt szerintem nem mondom el, mert ránéztem az órára.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Meg ránéztél a Czoller Andira, akinek a kezében ott van az összes paksaméta, amiből majd elmondja azokat a híreket, amik a legfontosabbak.
Hát igen.
Andika, látsz, vagy kell a fény?
Nem,
elgurul? De... Jaj, de jó. Annyira jó lesz, ha nem kell villanyt kapcsolni.
Megjelent a magyar közlönyben a kormányrendelet.
Melyik?
Amely ugye csütörtöktől 6 hónappal ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Jaj! Na mindegy, elnézést. Szóval, hogy miközben 40%-kal visszaesett az Európai Unióban az illegális bevándorlás, erről jött ki tegnap statisztika, nem baj. Azért a permanens válsághelyzet az fontos. Igen? Miért néztél így, nem?
Semmi, nem.
Jó, tudom, iszom egy nyugtató teát, egy rojboszt.
Bent irány, nyugodtan.
Jönnek a hírek. Én befejeztem, jönnek a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van, március 6-a, csütörtök, vagyis kispéntek. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók írnak nekünk, 0636 980 980, ez a Viber, SMS, WhatsApp, illetve van nekünk Messengerünk is, úgyhogy Messengeren is lehet írni nekünk a Facebook oldalunkon keresztül.
Egy hallgató valami olyasmit írt, hogy hát nagyon izgalmas és érdekes a történelmet ilyen közelről nézni, meg ezeket a hatalmas változásokat benne lenni, de azért ha választhattunk volna, akkor inkább kimaradtunk, vagy kimaradt volna ő belőle. Sokan gondolják szerintem így. Másik hallgató Donald Tusk, a lengyel miniszterelnök mondását idézi. Tényleg 500 millió európai várja a védelmet 300 millió amerikaitól, 140 millió orosz miatt. Tessék számolni, és kezdjünk saját magunkra támaszkodni, és akkor ezzel kötök át a kevés időnk van egy lapszemlés cikkre. Európa összeállt címmel van egy jellemzés a 24.hu-n arról, hogy most mik az európai esélyek. Erről beszélgettünk tegnap Rácz Andrással, és egyébként tök érdekes, hogy ez a cikk nagyjából tényként kezeli, hogy Amerika most már megbízhatatlan partner, és lépni kell. Ugye Rácz András éppen azt mondta, hogy megingott a bizalom, de ezt még így egyértelműen nem lehet kijelenteni, a kettő között vagyunk. Egy éve biztos volt, hogy megbízható partner, most nem tudjuk, hogy megbízható partner lehet-e még.
Ez a hát 24 attól függ, hogy a megbízható már... mit jelent, ugye, mert hogyha egyik napról a másikra fel lehet rúgni megállapodásokat, meg lehet változtatni véleményeket, és nincsen kötelem, szerződés megtartási kötelem, ami ugye egy ősi jog. Hát igen, tehát hogyha így ebből szempontból nézzük, akkor nem megbízható, igen.
Na, szóval Európa összeállt, ez a cím.
Ez viszont egy jó hír, és lehet, hogy pozitív fordulat lesz. Pont a Feledi Botond is erről beszélgetett tegnap, és nagyon érdekes volt, úgyhogy azt is ajánlom Rácz András interjúja mellé, amit a millásregeli.hu-n meg lehet hallgatni.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mi a helyzet Budapesten és környékén?
Egy kis rákos duba.
Egy kis rákos duba, jaj, de jó.
Ügyben, hát csak azt tényleg csak hírszintjén. Márta Imre szerepelt a 24 podcastjában, ő a budapesti közművek vezérigazgatója, ez a cég, amely megveheti elvileg azt a Rákos rendezői területet. A bankok tolonganak, én már kaptam jelzéseket, hogy boldogan megfinanszíroznák a beruházást, mondja ő, de hát azért egy kicsit nyilván bonyolultabb ez, mint tudjuk, és sokat beszéltünk róla, itt azért a főváros és a kormány együttműködése mentén képzelhető el csak, hogy az, hogy ez sikeres legyen. Kérdés a kormánynak a hozzáállása, lehet ebből együttműködés, ha nem, akkor viszont a főváros kiállt rá, hát akkor megmarad úgy minden, ahogy volt nagyjából ezt. Tudjuk minden esetre, a budapesti közművek vezérigazgatója elég optimistán nyilatkozott ebben a podcastban a 24.hu-nak.
Na és akkor, hogy is van, zsíros deszkások, szevasztok, de mondjuk úgy, hogy budai deszkások, mert hogy a 11. kerület a fővárossal összefogva felújítaná a Goldman téren található gördeszkapályát. És várják hozzá a véleményeket. Ugye van egy érdekes pályázat, és azt tervezi a fővárosi önkormányzat a 11. kerületi önkormányzattal együttműködésben, hogy pályázatot nyújtanak be a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára által február 11-én közzétett országos Görpark program felhívásra, hogy felújítsák a Petőfi híd budai lábánál lévő Goldman téren található gördeszka pályát, és a pálya tervezésébe pedig szeretnék bevonni a jelenlegi használókat is. Most jelenleg balesetveszélyesnek van minősítve, minden esetre azért páran, jó páran használják, és van egy honlapja a projektnek, és azt írják, hogy a Rio del Café egykori helyén egy gördeszkás közösség az elmúlt években a főváros hozzájárulása nélkül alakított ki egy pályát, és ez viszont nem felel meg a szabványoknak, előírásoknak, balesetveszélyes, viszont szeretnék, hogy ez tök jó lenne és működne itt, úgyhogy ők mondják el, hogy mit szeretnének, hogyan képzelik el, és velük együtt pályáznának. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis ilyen grassroots kezdeményezés szerintem, reméljük, hogy működni fog.
A BKK osztott meg adatokat az ügyfélszolgálatának a működéséről. Közel 100 ezer írásos, 160 ezer telefonos és 20 ezer applikációból érkező bejelentést kezel egy év alatt a BKK. Az újdonság az, hogy ők is persze...
Hapci.
Bocsánat. Mesterséges intelligenciát, különféle szoftverrobotokat is elkezdtek használni azért, hogy még gyorsabbá és gördülőkenyebbé váljon az ügyintézés, és arról is szólnak, hogy az írásos válaszadást és időt 15 napra csökkentették. Megjegyzik, hogy a jogszabályban meghatározott legfeljebb 30 vagy 90 nap helyett sikerült ezt 15 napra csökkenteni. Én meg azt jegyezném meg, hogy még szerintem 2-3 éve volt, amikor erről konkrétan beszéltünk, hogy ilyen tök egyszerű reklamáció, hogy nem működött az automata, elnyelte, nem adta ki, és a 29 nap 23. órájában jöttek a válaszok, mintha direkt beállították volna a létező legutolsó pillanatra. Na, hogyha ebből van fejlődés, az mondjuk örömteli, talán jobb lett volna, hogyha hamarabb is van. Mindenesetre a BKK saját számaik alapján javult az ügyfélkiszolgálás, és a felméréseik szerint az elégedettség is jókorát javult. Hát reméljük, hogy valóban így is van.
Van-e még, ami izgalmas? Oké, szuper, haladjunk. Akkor menjünk tovább.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jön egy izgalmas zene, de előtte egy pár információ, mert kedves hallgatónk, illetve elmondjuk, hogy arról fogunk beszélgetni majd Gémesi Györggyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével, hogy szerintük alkotmánysértő az Európai Önkormányzati Chartával is szembe megy az a törvényjavaslat, amely szerint ugye a Magyar Államkincstárnál kellene tartani az önkormányzatoknak a pénzük egy részét. Újabb ugye csorbításnak és békjózásnak tűnik ez az önkormányzatok felé. Hát ők majd elmondja Gémesi György, hogy mit gondolnak erről is, hogy hogyan lenne jobb. Egy kedves hallgató viszont kérdezte, hogy köze van-e a Trump szónak a trampli szóhoz, de nincsen. Hát abban a szempontból köze van, hogy mind a kettő német eredetű, de francia és ó-német az angol Trump, de a trampli az egyenesen a trampeln, a csörtet, csámpásan jár német szóból jön át a magyarba, és sokkal később jött át, tehát az a német jövevényszavakkal együtt érkezett, de a Trumpnak több jelentése van, mint főnévnek. Az egyik a trombitál francia és német, ó-német eredetű trombitál szóból jön. Több mindent jelent, többek között az adut például a kártyában, és így hozzácsatolódott egy olyan jelentés tartalma a 17. század, 18. században, ami azt jelenti, hogy kiváló, legjobb, és a többi. Hát nyilván ezt büszkén viseli a tulajdonosa, viszont egy sokkal régebbi jelentése az összetrombitálból az, hogy megtéveszt, csal, hazudik. Tehát innen is, ez már az 1500-as években használatos volt, úgyhogy hát el lehet dönteni, hogy ki melyiknek hisz. Most viszont következzen a philadelphiai The No Good Crowd nevű zenekar, akik vendégszereplővel, M. Grinnerrel éneklik azt, hogy hogyan kéne eloltani a tüzet.
Egy szónak is, száz a vége!
Millás reggeli!
Na nézzük akkor azt, hogy mi a helyzet az önkormányzatoknak a gazdálkodásával. Ugye egy új elképzelés szerint, illetve törvényjavaslat szerint a Magyar Államkincstárnál kellene tartani az önkormányzatoknak a pénzük egy részét. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint ez alkotmánysértő, és szembe megy az Európai Önkormányzati Chartával is. Ez a törvényjavaslat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult a MÖSZ, és azt mondták, hogy az idén csak nem 60 milliárd forinttal megemelt szolidaritási adó felhasználásával kapcsolatban is vannak kifogásai. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Kezdjük ezzel az államkincstárhoz irányított pénzekkel. Pontosan mi is itt a javaslat, hogy minden napi likviditáshoz szükséges összegen felüli részt akár naponta kellene áttolni, vagy hogy működne ez?
Még zavaros ez a bejelentés, de egy biztos, hogy abban az irányban megy a jogszabály alkotás, hogy az önkormányzatok számla vezetését az államkincstárhoz kell áttenni. Nem látjuk még ennek a részleteit, a bejelentés azért sokkolta a települési vezetőket, hiszen különösen a fővárost, megyei városokat és a kerületeket, mert velük vezetik be, hiszen sok pénz van, amivel gazdálkodnak. Tulajdonképpen itt nincs felesleges, el nem költendő pénz, aminek nincsen célja, és ott parkírozik a számlákon, hanem egész egyszerűen vannak olyan időszakok, amikor az önkormányzatnak nagyobb a bevétel, amikor befizetik az adót, és még a önkormányzati költségvetésben nem használják fel, vagy egy-egy fejlesztésre, amikor a közbeszerzés folyamatban van, kiírják a közbeszerzést, akkor már az összeget rezerválni kell a számlán, azelőtt nem lehet kiírni közbeszerzést, tehát ott parkírozik a számlán felhasználási céllal egyébként az összeg, és ezt az önkormányzatok lekötik átmenetileg, pontosan azért, hogy ebből is bevételt tudjanak csinálni, ráadásul mondjuk egy közbeszerzési folyamat során, ami akár megismételt közbeszerzés is lehet, ott akár egy év is elhúzódhat, az alatt pedig inflációval csökken a pénznek az értéke. Uh-huh. Tulajdonképpen erről van szó, ezt a pénzt most, amit nem használnak föl, az önkormányzatok a napi működéshez, ezt az államkincstárhoz kellene utalni, az használja ezt a pénzt, ez ott mondjuk egy ilyen 30-35 milliárdos bevételt jelentene évente, de elveszik a településektől. Tehát ez gyakorlatilag egy újabb elvonás, burkolt elvonás a települési önkormányzatoktól az állam részére.
De miért? Mert hogyha tényleg igaz az, legalábbis az a mondás a másik oldalról, hogy ez bármikor át lehet tenni, és vissza lehet utalni, ráadásul ingyen, ráadásul 6,5%-os kamat lesz rá, ennyit meg az önkormányzatok a jelenlegi helyzetben a bankjaiknál nem tudnak elérni, tehát összességében még kamat nyereség is lehet, és ha tényleg egy gombnyomás átutalni és visszautalni, amikor szükség van rá, akkor itt több bevétel marad, vagy több pénz összességében a magasabb kamatbevétel. Ez akkor nem igaz?
Hát ezek csak teóriák, ezt még nem írta le senki. Egyelőre annyit írtak le, hogy a jogszabályalkotás abban az irányba megy, hogy a kincstár átveszi az önkormányzatoktól az 5% napi működés finanszírozásán kerüli teljes összegszámla vezetését. Ezt a fővárosra, megyévárosokra és a kerületeket terjeszti ki. Az összes többi még csak terjed innen, onnan, amonnan. Uh-huh. Én még leírva semmit nem láttam.
Értem, szóval akkor ez csak egy sajtóbeszélgetésen ezek elhangzott, de hogy még nincs írásos nyomot.
Igen, így van, és bizonyos fideszes belső körökből kiszivárogtatott információk, tehát ennek azért még ne higgyünk, hogy ez így alakul. Annak higgyünk, hogy elviszik a számláról a pénzt, és ez a pénz ennek a önkormányzat szabad gazdálkodását, ennek a pénznek az elvétele korlátozza és csökkenti. Egyébként ez semmivel nem más, mint egy háztartás esetében. Valakinek van feleslege, mert gyűjti a pénzt a nyaralásra, ezt a pénzt nyilván mindenki leköti, nem azért, mert olyan sok pénze van, hanem azért, mert az alatt az idő alatt se romoljon a pénz. Na most ezt a számlavezetést most egy magasabb szektor elviszi mondjuk egy családtól, és majd amikor a család nyaralja, akkor visszaadja. Hát ennyiről szól a történet. Tehát ezt kell világosan látni, hogy ez az önkormányzatok további gyámság alá való helyezése, és ha ebbe belevesszük azt, hogy ettől az évtől kezdve az iparűzési adó többletet, azt elveszi az állam az úgynevezett versenyképes járási programra, és ott forgatja be, vagy az úgynevezett szolidaritási adót, amit tőlünk vesznek el, most már ebben az évben 360 milliárdot, azt is megemelték 60 milliárddal, akkor azért érzékeljük azt, hogy itt elég durva állami beavatkozás van, aminek az a következménye, hogy az önkormányzatok gazdálkodási mozgástere szűkül, illetve azok a források, amik itt eddig rendelkezésre álltak a működés kiegészítésére, vagy fejlesztésre, ezek most radikálisan csökkenni fognak.
Akkor az elképzelhető, hogy mondjuk, mit tudom én, ott parkol ez a pénz, ugye, és valamire használni szeretné az önkormányzat, akkor ehhez engedélyt kell kérni?
Vagy hát a saját pénzünkét vissza kell pályázni, persze. Uh-huh. Vissza kell adják, tehát az, ott egyelőre még nincs leírva, hogy ezt nem adják vissza, de gondoljuk azt, hogy az is egy udalási folyamat, az is egy pénzügyi elszámolási folyamat, az is, ahol is apparátus kell. Tehát Madáram Kistár egyébként nincs felkészülve arra, hogy a kereskedelmi bankoknak átvegye az önkormányzatok számlavezetési feladatait. Tehát nincs meg hozzá az informatikája. Tehát ki vannak ezek képítve a bankoknál, ott van egy komoly verseny, ezek a bankok versenyeznek egymással is, így mi tudunk jobb számlavezetési díjjal gyakorlatilag ilyen technikai megoldásokat, hogy napi technikai pénzügyi átutalási és gazdálkodási megoldásokat működtetni. Tehát itt nyilván az elmúlt napokban vagy két hétben nagyon komoly kormányzati bejelentések történtek adókedvezményekről, adóvisszatérítésekről, aminek nyilván mindjárt nagyon jó, hogyha egy jó erős gazdaság van, de hát ennek a feltételei szerintem, aki ilyen persze a hírt meghallotta, nyilván maga is érzékelt, hogyha nem nagyon van meg a mai magyar rogyadozó költségvetési állapotban, és hát össze kell kaparni ezt a pénzt, aminek a fedezetét, ami ezeknek a döntéseknek, vagy javaslatoknak a fedezetét biztosítani fogja. Tehát, hogyha nagyon egyszerűen lebutítom a hétköznapi nyelvre, állam beígér adókedvezményt, a másik oldalon valahonnan elveszi, mondjuk az önkormányzatoktól, ami ugyanúgy az embereknek valamilyen formában veszteség, mert nekünk ezeket a pénzeket, ezeket valahonnan ki kell gazdálkodni, vagy elhagyunk feladatot, vagy csökkentünk szolgáltatási színvonalat, vagy olyan típusú megszokott szolgáltatásokat vonunk vissza a településen, ami a település állampolgár jogos igénye, Nehogy Isten, nyilván ez is már megtörtént a korábbi elvonások miatt tavaly ősszel, amikor látták az önkormányzatok itt a kötelezően befizetendő szolidaritási adó nagyságrendének növekedését, hogy helyi adót vetnek ki. Tehát ezeket valamilyen szinten valahonnan be kell venni, hát adó, mi is adóból gazdálkodunk, a gazdaság által befizetett adóból és az emberek által befizetett adóból. Az utcát ki kell takarítani, kátyúzni kell, a havat el kell takarítani, a zöld területet le kell vágni, ennek van költsége. Ezt a költséget az önkormányzatnak, egyébként évről évre emelkedő költséget valahonnan ki kell fizetni. És ezek nyilván, ezek a mozgásterek szűkülnek be, tehát ha nagyon egyszerűen lebutítjuk, az állampolgár a dolog másik oldalán, vagy az élet másik oldalán ennek megszenvedi a következményt.
Uh-huh. Olyan félelmük is van, hogy ha már ott van a kincstárnál a pénz, és akkor nekünk éppen szükség lenne rá, és akkor ez nem lesz automatikus, vagy ha esetleg egy vita van arról, hogy most akkor akár a szolidaritási adóval, akár más jellegű adóemeknél, akkor az állam sokkal könnyebben mondja azt, hogy jó, hát akkor ezt magamnál tartom, mert ezt nektek ki kellett volna fizetni, aztán ha nem így gondoljátok, akkor megpereskedjetek.
Hát a mai politikai többség erejével mindent meg lehet tenni, azért vannak alkotmányossági kérdések, megjegyzem egyébként, ez a számba vezetési történet is a mi megítélésünk szerint alkotmány ellenes, hiszen nem arról a pénzről van szó, amit az állam az önkormányzatoknak visszahozta a feladatok ellátására, ami a saját adó. A saját adót a települések lakói vagy ott lévő cégek fizetik el, ezt az állam nem veheti el. Erről nekünk szabadon kell és kellene döntenünk az alkotmány és az Európai Önkormányzati Karta alapján.
Most számít ez valamit, mert hogyha véletlenül az, akkor holnap átírják és módosítják, és akkor majd nem lesz alkotmányellenes.
Hát az Európai Önkormányzati Kartát nem tudják átírni, de az alkotmány sem szerintem érdemes, mert azért meg lehet persze, mindent át lehet írni, és azt lehet mondani, hogy az önkormányzatok megszűnnek, tehát is meg lehet csinálni.
És az Európai Karta, ez milyen védettséget nyújt, ebben mi szerepel?
Az Európai Karta olyan szinten, hogy nyilván, hogyha egy jogi eljárás indul el, akkor annak alapján lehet döntéseket hozni az Európai Bíróságon, és akkor azt visszatolják az a magyar államra, és akkor annak megfelelően kell nekik viselkedni, amíg az európai közösség tagjai vagyunk.
De ez nyilván idő, megint addig a pénz ott van a kincstárnál.
Hát persze, idő, pénz, bonyolultság, mondja meg, hogy egy kis település, hogy megy az Európai
Karta. Hát igen, pontosan.
Itt az Önkormányzati Szövetség meg kell nyilván majd fölépni akkor, hogyha ide jutottunk.
Gémes úr, beszéltünk már jó sok témában, szemétszállítás, oktatási intézmények, önkormányzatira lőcsölt feladatok, stb. Tehát rengeteg olyan dolog volt, amiről mi már beszéltünk ebben a műsorban sokszor, és hát hogy is mondjam, a végkimenetele ezeknek a dolgoknak nem mindig volt olyan optimista, mint amikor beszéltünk róluk.
Hát nem bizony. Sajnos a szolgáltatások tekintetében is van egy államosítási folyamat. Ugye kezdődött az iskolák államosításával, egészségügyi bizonyos szektorainak államosításával, ami egyébként adott esetben érthető is, hiszen mindig szakmai és működés technikai és hatékonyság szempontjából kell ezeket a kérdéseket megközelíteni, de azért a kormányhivatal egyre erősebb befolyása az önkormányzatokra azt a veszélyt hordozza magában, hogy az állam kinyújtott karjaként egyre több olyan feladatot viszel az önkormányzatoktól, ilyen például az építéshatóság, ami a helyi autonómiát egyrészt csökkenti, másrészt meg az élet szabályozásának lehetőségét veszi ki a kezünkből. Tehát az építéshatóság tekintetében az, hogy elkerült tőlünk, jogszabályokat alkotta, hogy mindenki azt sem, amit akar, ez azért probléma, mert ugye vannak ám településen szomszédok is, meg vannak olyan települési részek, ahol az emberek nem biztos, hogy szeretni ezt vagy azt a építkezést látni. Tehát itt ez a szabályozási lehetőség, még vannak bizonyos indirekt dolgaink, amivel lehet valamilyen szinten befolyásolni, de egy jelentős részben például kikerült az önkormányzat kezéből. Ennek ellenére ugye hozzánk jön az állampolgár, és azt mondja, hogy a szomszéd 2 méterrel magasabb házat épített, és beárnyékolja az én eddig megszokott szép napsütéses kertemet. Tehát ezer ilyen probléma. Az önkormányzat nem arra van kitalálva, hogy a politika velünk játszol, hanem arra, hogy egy állam hatékony működését segítse. A mi sikeressé tudjuk tenni egy jó működő önkormányzati rendszer, sikeressé tudja tenni az állam sikereinek, az állam működését, az állam egy politikai erőnek a munkáját. Tehát a mi sikerünk, az nekik, én azt gondolom, mint egy falatkenyér kell, ezt nem lehet kikényszeríteni, és azt mondani, elveszem a pénzen, de csináld meg, mert a te feladatod, hanem együtt kell működni. Erre van az önkati szövetségek és a kormány közötti tárgyalás, erre lett volna jó, hogy ezt a döntést előtte mondjuk megvitatták volna velünk, és sok minden más döntést, hogy hát ha vannak olyan dolgok, amivel technikailag tudjuk segíteni. Nyilván a nehéz egyre lévő költségvetést, de természetesen nem öljük meg az önkormányzatok kreativitását, aktivitását, működését és a mindennapi emberek életét. Mert mi ugyanúgy közel 10 millió ember életéért valunk, és mindennapi megélhetéséért és komfortérzéséért, biztonságért vagyunk felelősek, mint a magyar kormány.
Oké. Okay. Hát
jó lenne, ha így lenne, igen.
Várjuk a fejleményeket, nem túl sok optimizmussal, de mindenképpen nézzük, hogy mi történik. Mi hangot adtunk ennek, és reméljük, hogy a Önkormányzatok Szövetségének sikerül a tárgyalás.
Köszönjük szépen még egyszer.
Köszönjük szépen az interjút.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
Gémesi Györggyel beszéltünk, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével. Most megyünk tovább, belehallgatunk abba, hogy a napköziben majd mi lesz a téma, utána pedig jövünk vissza itt a Millás reggeliben, és arról beszélünk heti alapozó rovatunkban, hogy a lengyel tőzsde vajon hogyan profitálhat a jelenlegi szituációból. Péntek Gábor, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere beszél majd erről.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na és akkor az a téma, amit beharangoztunk. Ugye volt egy beszélgetésünk tavaly októberben, ezzel majdnem sikerült kijelölni a lengyel piac alját, ami Donald Trump novemberi megválasztását követően emelkedő pályára állt. Ráadásul a lengyel tőzsde a 2025-ös évet kifejezetten acélosan kezdte. Erről beszélgetünk most Péntek Gáborral, az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, miért pont a Trump megválasztása után indult el fölfele, méghozzá meredeken a lengyel piac? Simán a háború végével kapcsolatos, vagy a tűzszüneti várakozások? Mert ugye egész évben meg nem ment sem erre, akkor is tökre alul értékelt volt, erről beszéltünk sokat. Kellett ez a lökés hozzá, vagy mi történt pontosan?
Azt gondolom, hogy ez a lökés is szükséges volt. Az érdekes a helyzetben, hogy ugye októberben arról is beszéltünk, hogy gyakorlatilag mindenki azt várta, hogy ez a Donald Trump megválasztása ez nagyon rossz lesz a lengyel piacnak. Ugye ott volt egy, hogy mondjam, ideológiai különbség a két párt között. Ugye Donald Trumpnak a helyettese, úgymond J.D. Vance, ugye elég élesen fogalmazott Twitteren. Ugye mi akkor is azt beszéltük, hogy azért ne veszik olyan forrón a kását, azért Lengyelország egy óriási haderővel is rendelkezik, nagyon nagy védelmi kiadások ad eszközöl, ugye ennek egy jelentős része Amerikába megy. Ugye például ez is az, ami azt gondolom, hogy részben támogatja a lengyeleket, hogy most, amikor mindenkinek ezt a NATO 2%-ot el kell kezdeni, ténylegesen elkölteni. Lengyelország egyike annak a három európai országnak, aki az elmúlt 10 évben minden évben teljesítette ezt az elvárást. De nyilván tény, ami tény, hogy azért itt az orosz-ukrán béke az az igazi passzát cél, ami adja a löketet a lengyel piacnak.
Elindult akkor ennek a elég vaskos alulértékeltségnek a csökkenése, de hol tartunk most? Tehát most milyen papereken forognak a részvények, tehát mondjuk milyen profitszorzók érvényesek, ez mennyivel alacsonyabbak a nyugat-európaiaknál, ez hogy nézett ki historikusan, úgyhogy mennyi potenciál van még benne az idei év, illetve az elmúlt év végének elég komoly emelkedése után?
Igen, igen. Nyilvánvalóan egy része ennek a diszkontnak kiárazódott, tehát most, hogyha a lengyel fényindexet, a VIG-et nézzük, akkor előre tekintően ilyen 8,8-as paperen forog. Ugye azért egyrészt ez historikusan saját magához képest is még mindig diszkontot jelent, másrészt pedig, hogyha a fejlődő piacokat nézzük, akkor ahhoz képest még mindig egy nagyjából 30%-os lemaradásban van. És nyilvánvalóan ehhez még hozzá társul az a rész is, hogy a paper ebből az R részben azért elég, hogy mondjam, fényes kilátásokat láthatunk, hiszen azért a gazdasága az nagyon erős a lengyeleknek, gyakorlatilag ilyen 3,5-4%-os GDP növekedés várnak időre, ami azt gondolom, hogy régióban abszolút kiemelkedő, ugye tavaly is hasonlóképpen kiemelkedtek. És nyilván ugye Európához képest most megint kérdés, hogy mit nézünk, egy hónappal korábban gondolkodtunk volna, akkor lehet, hogy más lett volna a kép, ugye most az új német kormánnyal itt is azért egy némi optimizmus bejött, de még mindig Európához képest is, hogyha mondjuk egy ilyen ciklikusan kiigazított paperet nézünk, ami nagyon jól hangzik, akkor is gyakorlatilag az európai szorzóknak a felén forog.
Az elmúlt hetekben azért azt láttuk, illetve elmúlt napokban inkább, hogy amikor kicsit távolabbinak tűnt a béke, akkor nagy beesés, aztán tegnap visszapattanás, mert hogy akkor talán közelebb került az ukrán és az amerikai álláspont, de hogyha túllépünk ezeken az apró megingásokon, és ha mondjuk feltételezzük, hogy alapvetően mindkét félnek, vagy inkább mindhárom félnek érdeke lehet valamiféle tűzszünet, hogy azon túl is kitarthat az emelkedés, megkapta a löketet a piac, indulhat a felzárkózás, vagy azért onnantól kezdve bár nehezebb lesz ez a hegymenet, mert hogy igazából a fő felhajtó erő eshet ki.
Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan egyrészt ebben is lehet még potenciál, hiszen még azért semmi nincsen kőbevésve, de tény, hogy azért ez az orosz-ukrán béke, ez nyilván egy úgymond trade, és akkor a befektetés része a dolognak az pedig az, hogy azért, ahogy mondtam, nagyon jó kilátásokkal rendelkezik a lengyel gazdaság, ugye bejelentettek egy 650 milliárdot is beruházási tervet, amit tényleg azt gondolom, hogy csillagászatirat mondható. Nagyon fontos hívószavakat jelentett be a Tusk is, tehát az a dereguláció, ami azt gondolom, hogy például az európai gazdaságot azért ennyien folytogatta az elmúlt 10-20 évben, az szintén előkerült. Tehát azért azt gondolom, hogy itt a motorháztető alatt is elég komoly dolgok történnek. Hosszú távon is, ahogy említettem, egyrészt alul értékelt, másrészt pedig gazdaságilag egy nagyon komoly növekedés előtt áll az ország. Úgyhogy nyilván, ahogy mondtam, a trade részéből is lehet még, de azt gondolom, hogy itt érdemes befektetésként gondolni hosszú távon.
Jön egy köztársasági elnök választás, aminek az a tétje, hogy a jelenlegi kormánnyal szembe akadékoskodni tudó elnök, illetve hasonló elnök marad-e, vagy pedig Tusk egy hozzá közel álló elnökkel dolgozhat együtt. Ennek mi a tétje, illetve hathat-e a piacokra? Érdemes ezt figyelembe venni a befektetési döntésnél?
Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez egy kockázatnak tekinthető, hiszen ha esetleg megmaradna ez a mostani status quo, és valahogy egy ellenzéki köztársasági elnök jutna hatalomra, az mindenképpen megnehezítené Tuskéknak a munkáját. Jelenleg egyébként a pollok úgy állnak, hogy még mindig a polgári koalíció jelölt a Császkowski vezet. Némi csökkenés látható volt, ugye az, amit gyakorlatilag európai szinten is láttunk, hogy azért a szélső jobb eléggé feltört így már tavaly is, de az idejében azért szemmel láthatóan ez ott is látható. Az ottani szélső konfederációnak Medzen nevű jelöltje van nagyjából 15% körül, de egyelőre még a pollok alapján úgy néz ki, hogy egy kormánypárti jelölt nyerhet, ami nyilvánvalóan azt gondolom, hogy főleg olyan szempontból is segíthetne, hogy ez egy nagyon széles koalíció, aki ugye itt kormányra került Tuskék vezetésével. Itt azért vannak ideológiai és különböző politikai különbözetek, amiket azt gondolom, hogy elnyomhatna az, hogyha tényleg ebből a pártból érkezne a köztársasági elnök, és tényleg elkezdhetnék azt gondolom, hogy azt a munkát, ami a korábbi pártnak a problémáinak a jóvátétele, úgymond.
Uh-huh. Eddig a lengyel piacról egy nagy masszaként beszéltünk, de vannak-e mondjuk külön szektorok, amik izgalmasabbak, amik kiemelkednek, vagy pedig érdemes Lengyelországot így egyben megvenni, illetve a mostani változások fölértékelhetnek-e különböző szektorokat?
A szerencsés helyzetben a lengyel piac, ugye erről is beszéltünk októberben, hogy ez egy nagyon fejlett tőkepiac, tehát gyakorlatilag az ember bármilyen tematikában gondolkozik, arra tud találni tőzsdéjegyzett céget. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, mivel az egész gazdaságnak jót tett ez az egész fellendülés, és egyébként, ha orosz-ukrán béke van, akkor azt gondolom, hogy az Ukrajna újjáépítésének a projektjében Lengyelország lehet az egyik legnagyobb résztvevő. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a víz meg fog emelni mindent, de nyilvánvalóan vannak olyan egyes tégek, például kisebb infrastruktúra, kisebb nézőpont kérdése, de egy infrastruktúra fejlesztő cég, akár vasútfejlesztő cég, ugye ez egyik nagy bejelentése volt a kormánynak ebben a 650 milliárdos beruházási tervben, hogy vasútpályázatot is fejlesztenek. Tehát, hogy vannak olyan egyes kisebb cégek, amikben így lehet potenciált látni, de azt gondolom, hogy nyilván attól függ, hogy kinek mi az érdeklődési köre, de itt egész piac szinten azért egy nagyon, nagyon elementáris erőt láthatunk azt gondolom a következő években.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, továbbra is kiemelt figyelemmel követjük a lengyel piaci fejleményeket. Szép napot, jó munkát neked is!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szia, szia! Péntek Gábor az Accord alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Na, nem sokára megint? Érkezik a stúdióba hozzánk Ormosi
látom,
Gábor.
Még zenélni akarsz egyet nagyon.
Hát de persze, még van időnk zenélni. Ormosi Gábor az Autóvali Szenyerté vezérigazgatója jön ide hozzánk a stúdióba, és hát azt látjuk, hogy nem fékez. Az Autóvalisz folyamatosan növekvő árbevételről és jó teljesítményről tudtunk beszámolni. Azt lehet látni, hogy az EBITDA eredmény is bővült, tehát ebben az egész változékony környezetben stabil nyerességgel és növekedéssel zárta a tavalyi évet az Autóvalisz csoport. Ez a témánk, egy picit jobban kivesézzük ezt Ormosi Gábor segítségével. De most jöjjön Sawyer Hill, az a pacák, akinek állítólag tényleg ez a neve, pedig olyan, mintha egy ilyen művésznév lenne. És amikor olvastam róla egy riportot 2024-ben, akkor jelent meg ez a single, akkor már valami milliós nagyságrendű megtekintése volt ennek a számnak, és akkor volt azt hiszem, várjál csak, igen, akkor volt 23 vagy 24 éves, és már 10 éve zenélt akkor, ilyen garázs bandákban, ilyen középiskolai, meg iskolai bandákban, majd utána egy szintet váltott, és egy kicsit professzionálisabb zenekarra váltott, és akkor megjött neki a siker, úgyhogy elég nagy. Ő azt mondja egyébként, hogyha megnézed így a fotóját, nekem ezt tetszik a legjobban, akkor olyan, mint hogyha valami 80-as évek, 90-es évek ilyen rockerét látnád, egy ilyen cingár, hosszúhajú, kockás inges srác. Ha meg meghallgatod, hogy milyen hangja van, akkor meg nem tud összeegyeztetni a képpel, teljesen fura, olyan baritonja van, és az egyik legnagyobb, szerinte az egyik legnagyobb hatás Johnny Cash gyakorolta rá például, tehát a bariton hangra. Ebben a számban mondjuk egyáltalán nem hallatszik a Johnny Cash hatás, a bariton viszont igen, jöjjön tehát Sawyer Hill. Igen, vissza akkor egy kis Trump etimológiához.
Hát azt elmondtad nagy részét, hogy honnan jön, de egy hallgató kérdezi, hogy igaz, hogy a Trump fingot jelent a slangben, a brit slangben.
Elnézést, Andi.
Igen, Andi kikerekedett szemekkel, ezt a fontos hallgatói kérdésre válaszolunk. Igen, a brit, kimondottan a brit.
A brit slangben, így van. Hangos. Bocs, tehát ez fontos.
Nem gondoltam ennyire részletezni a dolgot, de...
Ne haragudj, a trombitálás az nem jelenthet csendes szellentést. Tehát, hogy...
De egyik English Language Dictionary a következőképpen magyarázza. A példát hozza, there's a disgusting smell in here. Has someone trumped? Jó, és szerintem ezzel úgy
egyébként, ha a francia eredetét nézzük, a szónak a se trompe, az azt is jelenti, hogy hibázni. Úgyhogy hát reméljük, hogy ez mind igaz. Tehát, ez reméljük mindig. Hát franciák milyen divatosan mondják, milyen udvariasan. Oh, hibáztam, elnézést.
Igen.
Igen. Na jó, ezek után mondd le létszeres a híreket.
És mondjam el ezt úgy, hogy ne röhögjek benne.
Okay. Te jössz.